Az idegen asszony veszedelméről. Ez a téma nem könnyű téma. Nem könnyű téma, különösképpen férfiaknak is, meg hölgyeknek is bizonyos értelemben. Múltkor a pozitív asszonyi vonásokról hallottunk előadás bibliai gondolatokat, a derék asszony dícséretét, például a Beszédek könyve 31. fejezetében. Most pedig egy olyan téma kerül felszínre, ami nagyon aktuális, rendkívül aktuális, szinte nem látunk olyan filmet a tévében vagy a sorozatokban, hogy ne legyen állandóan szó a megcsalatásról, a házasságtörésről, és különösen azért is nagyon nehéz ez, mert hát a férfiak és kedves asszonytársak, hát a részvétüket kérjük, ugye, hogy rendkívüli mértékben megkísértettek ma, mert szinte nem tudnak hova elmenni, legyen az írószerbolt, vagy élelmiszerbolt, vagy bármi ruhabolt, vagy gépvásárlás, de is mindegy, hova megy, mindenhol mesztelen hölgyekkel, vagy alig feltöltött hölgyekkel várják őket, és nagyon jól tudják, akik ezt teszik, hogy a férfi tényleg a látványra és a tekintetre ébred fel benne az erotika, vagy a szexuális vágy, és a tekintetét óhatlanul odavonza. Ez már az autóvezetésnél veszélyes, hogyha valaki például úgy sétálgat, hogy az utcán, hogy vezet kirke közben, és elnéz közben, és akkor egy másik autóba megy bele. Tehát ez persze humoros is, de tragikus is egyben, mert egyszerűen egy állandó ingerelt környezetben kell élni. Egy férfinak például. Ugye a hölgyeknek más alkata van, ők sokkal inkább a kedvességre, a melegségre, a bátorító szavakra, a hölgyeknek kedvesebb, fontosabb vonásokra közelednek egy másik nemhez, nem annyira a látvány szerint, és ezért nagy probléma ez a férfiaknak. Jézus Krisztusnak a szava is eszünkbe juthat, aki azt mondta, hogy aki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért szívében már paráználkodott. Ez rendkívüli kijelentés, és nagyon elgondolkodható, mint ahogy a mai igékből is látni fogjuk, hogy elsősorban ez a dolog a gondolatból, a vágyakozásból, a tekintetből indul el, és hogy mivel foglalkozik az ember elméje. Minden esetre ez a kísértés nagyon nagy hangsúlyjal van benne példabeszédek könyvében. Épp összeszámoltam, hogy hány verssel foglalkozik e témában. Hát úgy 50 körül, messze sokkal több, mint a derékasszonyról. Ez eléggé beszédes dolog. Tehát nem kerülhetjük ki, egy hangsúlyos téma ez, hogy erről beszéljünk, és több szempont is felszínre kerül itt, majd látni fogjuk, ahogy bontakozik ki előttünk ez a kérdéskör, hogy több olyan vonatkozása is van, ami az egész emberiség megrontásában szerepet játszik. És Jézus Krisztus azt is mondta, hogy ez a jelenség, ez a dolog, az ő eljövetelének, második eljövetelének egyik jele lesz. Majd ezt később bontakozik ki, hogy hogyan és milyen formában, de ezek miatt is érdemes foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Induljunk el! Az 5. fejezetben, példabeszédek könyvében egy teljes fejezet szól erről a kérdésről. Én úgy gondoltam, hogy miért beszéljek én, hogyha olyan világos a Biblia beszéde, hangozzék a Biblia szava. Így szól az 5. fejezet. Fiam, az én bölcsességemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajkaid megőrizzék. Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétérű tőr. Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek. Az életnek útját, hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, anélkül, hogy ő eszébe venné. Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditől. Távoztasd el attól utadat, és ne közelges házának ajtajához, hogy másoknak ne add a te ékességedet és esztendeidet a kegyetlennek. Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jusson. hogy nyögnöd kelljen életed végén, amikor megemésztik a te húsod és a te tested. És azt ne kelljen mondanod, miképpen gyűlöltem az erkölcsi tanítást és a fenyítéket, utálta az én elmém. És nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimnak nem hallottam fülemet. Kevés híja volt, hogy minden gonoszságban nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette. Igyál vizet a te kutadból, és a te forrásod közepéből folyó vizet. Kifolyjanak ki a te forrásaid az utcákra, a te vizet folyásai? Egyedül tieid legyenek, és nem az idegenekéi veled. Legyen a te forrásod áldott, és örvendez a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarva és kedves zerge az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek? Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útjai, és minden ösvényeit ő rendeli. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Ő meghal fenyíték híján, és bolondságának sokasága miatt támolyog. Tehát régies beszéd, de nagyon szemléletes képekkel mondja, hogy bizony színmézet cseppeg az idegen asszony ajka. Ugye minden ember szereti a változatosságot, a férfiakra szokták mondani, hogy több nejűségre születtek, és vágyakoznak kívánságaik szerint idegenek után, de nem csak a férfiak, a hölgyek is, mint hogy a mai világban ez már teljesen, hogy úgy mondjam, egyenlő dolog lett, mert általában, ha megfigyeljük manapság, általában a válásokat például a hölgyek kezdeményezik javarészt, és öntörvényű hölgyek társadalmában élünk, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők lépnek, vagy úgy mondjam, félre, és ők választják a hűtlenség útját. Minden esetre úgy érzem, mind a két nemnek nagy tanítás ez, hogy színmézet csepeg. Simább az olajnál az ínye, ugye? Tehát kívánatos, hogy a lopott víz édes, mint ahogy egy másik helyen majd olvassuk, és a titkon való étel gyönyörűséges. Tehát amikor az ember valami olyan dolog után vágyik, ami az erkölcsi tanítással ellentétes, és feddés végig, próbálja bemutatni, hogy vigyázz, mert veszedelem vár itt az emberre, és olyan szépen leírja szinte költői kifejezésekkel, hogy te arra figyelj, aki a te egyetlened. A te forrásodra figyelj. Arra a személyre, aki a te élettársad, aki a te segítőtársad, aki a te házastársad. Kifolyjanak ki a te forrásaid az utcákra, a te vizet folyásai. Igyál vizet a te kutadból, a te forrásod közepéből folyó vizet. Aztán leírja, hogy nagyon szép képekkel, hogy az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, és az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. Ez sem kis művészet tanulni azt, hogy hogyan lehet gyönyörködni annak az embernek a szerelmében, akivel együtt élünk újra és újra. Hogyan lehet felébreszteni a szerelmet, hogyan lehet elhamvasztani, tönkretenni, behomályosítani. Mi is, amikor ebben a könyvben a házasságról kerestünk képet, akkor sokat vajultunk, hogy vajon milyen képet tehetnénk be a házasság témájához. Hát előtte a szerelemhez ezt a képet tettük be, ugye, mert nagyon kifejező, hogy még nem egyek, még csak átszövi őket a fény, ugye ezeket a gyönyörű szép virágokat, és egy irányba hajlanak, egy irányba néznek, ha úgy tetszik. Egy az irányultságuk. Nagyon kifejezően mutatja, hogy ők már valamilyen irányban közösséget vállalnak, de még nem közösségben élnek. És a házasság témájánál nagyon örültünk, amikor megtaláltuk ezt a képet, mert úgy kifejezi, hogy szabad önálló egyéniségek, de azért már összeérnek, összetartoznak, egyesülnek. A Biblia beszél erről, hogy lesznek ketten egy testé. Ez szent Istentől való dolog. A szexualitás egy nagyon nagy isteni ajándék, és a házasságban a testi-lelki egyesülés így egész, és ennek megvan a maga szerepe, nagyon szép leírások vannak erről, énekek énekében. Mózes első könyve, második fejezete végén, tehát érdemes ezeket tanulmányozni. Aztán ugye a képeknél mindig figyeltünk arra például a családnál, hogy egy családfő és a család egészen mégis egy közösséget alkot. Tehát de nagyon nehéz emberi képekkel kifejezni ilyen érzéseket, tehát próbáltuk ilyen jelképes formában megközelíteni, hogy valahogy a szívünkhöz férkőzön a gondolat, hogy mi az igazi házasság és mi az igazi szerelem. Hát nézzük tovább az igéket. A 6. fejezet 24. versétől van egy leírás szintén, hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől, ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel, ugye a varázsos tekintet. Sokszor szokták mondani, hogy nagyon sokszor az nem bűn, ha első tekintet van, és valakinek a szemében nézünk, és vonzó és szépnek találtatik, hiszen vannak szép emberek, szép tekintetek, nyílt, szép tekintetű emberek, de amikor már másodszor is oda nézünk, és úgy elidőzünk. És egymáson elidőznek, ugye, a tekintetek, akkor már érezzük, hogy az már nem csak látás, hanem az már mélyebb dolog. A harmadikról pedig már ne is beszéljünk. Akkor már vészhelyzet van. Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász. Itt főképp az a szempont jelenik meg, hogy házasságban él. Hogy valaki házasságban él, és vagy valaki ellenül elszeret valakit, vagy más hozzá nem tartozó asszony irányában vonzást érez. Más férfi felesége drága életet vadász. Vehet-e valaki tüzet az ő keblébe, hogy ruhái meg ne égnének? Járhat-e valaki eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének? Ugye érdekes hasonlatok. Így van, ha valaki bemegy fele barátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, ha valaki illeti azt. Azért ezen nagyon el kell gondolkodnunk, mert a Biblia azt mondja, és ez viszont is igaz természetesen. Azt mondja, hogy nem marad büntetlen. Ilyen kifejezések is vannak, hogy paráznák nem örökölhetik Isten országát. A súlya és a jelentősége nem véletlenül ennek a kérdésnek olyan nagy, hogy a 10 parancsolatba belekerült. Ami persze nem jelenti azt, hogyha valaki vétkezett, mert emberek vagyunk, és létezik ilyen. Nem kell magyarázni, szinte majdnem csak ez létezik, hogy alig van a világban más eset. Igen, meg lehet azt bánni, és le lehet rendezni, és lehet őszinte szívvel megbánni, de vannak esetek, és nézzük tovább, amikor olyan kárt okoz az ember számára egy ilyen törés, hogy Jézus Krisztus például azt mondta, hogy ne bocsássátok el feleségeteket a paráznaság okán kívül. Tehát a paráznaság viszont olyan ok, hogy jogalapja van egy férfinak, vagy egy nőnek, a házastársától elválni. Tudom, hogy vannak egyházak, ahol ezt így nem tanítják, és ezt nem fogadják el, de a Biblia mégis ezt mondja, nem kötelezi Isten az embert arra, hogyha valakit megcsalnak, ha valaki a testét, lelkét odaadta egy másik embernek, hogy vele éljen tovább. Nem kötelezi. Nem is teszi kötelezővé az elválást sem. Hózsiásnak olyan felesége volt, aki folyamatosan megcsalta a férjét. És Hózsiás mégis szerette őt, és visszafogadta, bár úgy tűnik a leírásból, hogy nem élt vele házas életet, de a hűséget gyakorolta irányába. Hát nem könnyű élet. Ugye? Bocsánat, egy parázna vagy egy prostituált hölgyel együtt élni. Ugye? Egy férfinak, aki őtben szereti. Tehát valami szörnyű dolog lehet. Állandó megcsalatottságban élni. Ez törés. Aki pedig asszonnyal paráználkodik, bolond, aki magát el akarja veszíteni, azt cselekszi ezt. Verességet és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik. Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján. Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki. Van a dolgok, amiket nem lehet megfizetni. Nem lehet másképpen intézni, mint hogy valaki bosszút áll. Sokféleképpen lehet bosszút állni. Sorozatban halljuk, megcsalás miatt megölte a feleségét. Megölte a szeretőjét. Ugye a fiamas film téma is egyben. Senki sem tudhatja, hogy ő nem kerül-e ilyen helyzetbe. Mi vagyunk olyan intelligensek, hogy majd megoldjuk, mondják egyes személyek, vagyunk olyan kultúrátok, hogy majd ezt megbeszéljük. Egyáltalán nem biztos, hogy ilyen egyszerű ez a dolog. Mert az ember, ha nem tud parancsolni az indulatainak és az érzelmeinek, ugye van egy eset, a megbántottság eseténél egy válfaja a megbántottság hordozásának az, amit úgy neveznek, hogy öngyilkos merénylet. A házassággondozó héten, ahol voltunk feleségemmel, hallottuk ott a Páhegyi Ferenctől, a neves pszichológustól, keresztény pszichológustól, hogy van olyan eset, amikor az ember inkább szenved, inkább ő is belepusztul, ezért öngyilkos merénylet az Al-Qaida esete, inkább ő is robban, csak hogy a másiknak kárt okozom. Mert olyan, annyira felgerjed benne a harag. Nem tudom, az élet tele van helyzetekkel, ki mit élt meg az életben, de aki átélte azt, hogy megcsalták. Ez a stressz táblázatban a 100 pont. Nincs magasabb pont. A házastárs halála, vagy a házastárs megcsalása. Annak, akit megcsalnak, 100 pont. Tehát ez a maximum. Itt bármi történhet. Ebbe bele lehet halni. Meg ölni is lehet. Íme itt van. Tehát nem véletlenül mondja a Biblia, vigyázzunk. Jó, lehet, hogy nem történik ilyen tragédia, de azt mondja, hogy ha valaki ezt cselekszi, nem marad büntetlen. Valahol meg kell. Ez az erkölcsi törvény olyan hatalmas horderejű, hogy valahol visszajut, mint egy bumeráng. Lehet, hogy nem akkor. Dávid is azt hitte, amikor megcsalta, pontosabban házasságtörést követette, megcsalta saját feleségeit is egy más asszonnyal, és Uriást, Betszabé férjét meg megölette, tehát házasságtörés és gyilkosság, ugye egy királytól szép teljesítmény, és gondolta, mivel ő király, hát mindent megtehet. És nem tudja senki, hát ki mondja a felelősségre emberek közül a leghatalmasabbat? És azt gondolta, hogy minden megy tovább szép rendben. Igen, ám csak azt a Biblia azt írja a történet után, és ez Istennek nem tetszett. És eltelt egy év. És Dávid talán már úgy gondolta, hogy de közben a lélekben nem, mert tudta, hogy mit tesz. Ő nagyon jól ismerte Isten törvényét. Ő írta, hogy az Úr törvénye tökéletes. És változhatatlan. És tudta, hogy a házasságtörés mivel jár. A mózesi törvények szerint a házasságtörést halál illeti. Ki kellett végezni. És ezt tudta, de elpalástolt. És egyszer csak jött Nátán próféta, beköszöntött hozzá, elmondott neki egy történetet, és a történetben kérdezte, hogy mit kell tenni az illetővel, aki ezt és ezt teszi. Nem házasságtörésről volt szó, hanem egy báránykáról. Egy szegény embernek egy báránykáját elvette a gazdag ember, akinek sok báránykája volt. Mit érdemel az? Levágta és megölte. A halált érdemel, és 4 annyit fizessen érte. És azt mondta Nátán proféta, te vagy az az ember király. És akkor Dávid összeomlott. Földre zuhant. És Isten azt mondta neki, hogy előtt, amikor kijelentette, meg fogsz halni, te mondtad ki az ítéletet. És akkor Dávid a földre omlott, könyörgött, 51. Zsoltárt olvassuk el, abban van ez az imádság, amit Kodály Zoltánt is megiklette, meg más nagy szerzőket, a Mizerére Zsoltár, ugye a bánat Zsoltára, és szíve mélyéből megbánta a bűnét, keserves sírással. Nátán proféta nem hallgatta ezt, hanem ment el az Úr tanása szerint. És amikor kiment a palotán, mondta, hallod, Dávid bánja bűnét, fordulj vissza, menj vissza hozzá. És azt mondta, hogy visszament, és azt mondta, hogy nem fogsz meghalni. Mert bántod a bűnödet, de 4 annyit kell fizetned érte. 4 gyereke halt meg. És nem azért halt meg 4 gyereke, mert Isten rendelte az égből és megölte a 4 gyereket, hanem mindegyik gyereke az ő házasságtörése miatt halt meg. Betszábé, képzeljük el, egy asszony, aki szereti a férjét. Ha Uriás jellemét elolvassuk, hogy milyen ember volt Uriás, hogy viselkedett, akkor azt mondjuk, hogy Dávidnál kimagaslóbb jellemű ember volt. És Dávid megölte őt. És közben Betszábé meg terhes lett Dávidtól. Hát a mai pszichológiai írások és a egészségügy is tudja, hogy úgy hordozni egy gyermeket a mélyben, hogy közben halálfélelemben és súlyos gyászban és bizonytalanságban és házasságtörésben, mert Betszabé is házasságtörő volt. Szóval értjük, nem könnyű, meghalt. És az egyik fia, Dávid példája nyomán bátorságot nyert, hogy megerőszakolja az egyik húgát. Dávid erőtlen volt, nem volt jogalapja megbüntetni, ezért az egyik testvér ölte meg őt bosszúból. Annak a testvérnek meg menekülni kellett, és nem akarom sorolni tovább. Magyarul abból a bűnből, amit tett, 4-szeres következmény lett. kedves hallgatók, na jó, gondoljuk meg, hogy mit teszünk tényleg az életben, mert a házasságtörés tényleg drága életet vadász. Nagyon elgondolkodtató. Még sok igehely van, itt a 24. verstől olvastam, igen, a 29-ig, utána érdekes leírás van, a második fejezetben is néhány vers van erről, 16. verstől, hogy megszabadítson téged a nem hozzá tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hízelkedik, aki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő istenének szövetségéről elfelejtkezik, mert halálra hanyatlik az ő háza és az ő ösvényei élet nélkül valókhoz. Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útjait. 7. fejezet 5. versétől is van egy megrendítő szakasz, itt még azt emelném ki, hogy nem hozzá tartozó asszony. Tehát van hozzánk tartozó is, és van nem hozzánk tartozó. Idegen asszony, ezért a cím az előadásnak, hogy idegen asszony, idegen valakitől. Így olvasom tovább a 7. fejezetben, hogy megőrizzen téged a nem hozzá tartozó asszonytól, és az ő beszédével hízelkedő idegentől, mert házam ablakán a rács mögül néztem, és láttam a bolondok között, eszembe vettem a fiak között egy bolondi fiat, aki az utcán jár, annak szeglete mellett a házához menő úton lépeget, alkonyatkor napestjén és sötét éjfélben, és ímé egy asszony elébe jő, paráznának öltözetében, álnok az ő elméjében, mely csélcsap és vakmerő, akinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai. Néha az utcán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik, és megragadá őt, és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvén mondta néki, hála áldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat. Azért jöttem ki elődbe szorgalmatosan keresni a te orcádat, és reát találtam. Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat egyiptomi szövési szőnyegekkel, beillatoztam ágyamat mirhával, álóével és fahéjjal. No, foglaljuk magunkat bőségesen, mind virradatig a szeretetben, vigadjunk szerelmeskedésekkel. Mert nincs otthon a férjem, elment messze útra, egy erszényt vőn, pénzt vőn kezéhez, hol töltére jő haza. És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokasságával, ajkainak hízelkedésével, elragadta őt. Utána megy, mint az ökör a vágóhídra, és mint a bolond egyszer csak fenyítő béklyóba. Míg nem átjárja a nyíl az ő máját, miképpen siet a madár a törre, és nem tudja, hogy az ő élete ellen van. Annak okáért most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire. Ne hajoljon annak útjaira a te elméd, és ne tévejegj annak ösvényén. Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, akik attól megölettek. Sírba vivő út az ő háza, amely levisz a halálnak hajlékába. Szóval én is sokat gondolkodom azon, hogy miért ír ennyit erről a Biblia, és szinte ennyire kirészletezve, egyszerűen, mert ez valóságos kísértés, ez valóságos helyzet. A tévé tele van paráznákkal, tele van perverzitással, pornográfiával, a zenétől kezdve a fokrémreklámig, mindenhol erotika csöpög mindenhonnan. Rendkívül nehéz az embernek az elméjét megőrizni. A szemét, ne hajoljon annak útjaira a te elméd, ne tévejegj annak ösvényein. Nagyon jól tudják ma az agykutatók, hogy amit az ember egyszer látott, nem felejti el. Állandóan kísért. Visszakísért. És ezzel harcolni, küzdeni óriási küzdelem. A fiatalok óriási veszélyben vannak. Még nekünk, kicsit idősebb generációnak annyi szerencsénk van, hogy mi legalább úgy nőttünk fel ifjúkorunkban, hogy bocsánat, nagy szám volt egy pornóképet látni, ugye? Vagy nagy szám volt valami mesztelenkedés látni valahol, valami különleges helyzetben az iskolában, oda nyomták az órunk alá talán, és mi magunk is megrökönyödtünk, de ma már ez egyszerűen nem létezik. A gyerekek bekapcsolják a számítógépen, interneten a legszörnyűségesebb perverzitásokat, óraközi szünetekben nézegetik. Elsős gyerekektől halljuk és látjuk, hogy mikkel foglalkoznak. Nem is tudják elképzelni, akik nem iskola világában vannak, hogy a gyerekek mit tudnak és látnak. Magyarul fertőzik az elméjüket, a gondolataikat, a látásmódjukat, a belsejüket. 14-15 éves korokra a legválogatottabb perverzitásokat mind végignézték. Programokon, virtuális programokon kipróbálhatják. És ha majd jön az a szerelem, majd jön az a személy, aki aki nem idegen. A szerelemben, amikor a fiataloknak beszélgetünk erről, most is voltunk Baján, és egy osztályban beszélgetünk erről, a szerelemnek megvan a maga hamvas fejlődése, szépsége, üdessége, finomságai, amik olyan veszteség, hogy önmagukból következnek a lépései. Nem tudom, hogy fejezzem ki magamat, hogy érzékeltessem azt, amit talán sokan átéltünk, hogy idő előtt megérkezni valahová, az nem jó, annak az veszteség. Ugye? Megvan ennek a szépsége, és ettől a szépségétől elesik az ember. Én is írtam az egyik könyvemben Rilkétől egy csodálatos gondolatsót a Létkérdések emberi kapcsolatok című könyvemben, ahol arról ír, hogy a fiatalok még bizonyos értelemben miért nem képesek az igazi szerelemre. Mert az érettség kell, ahhoz felelősség kell. Kialakulatlan, határozatlan ember nem tudja még pontosan, mi az, hogy felelősség, meg szolgálat, meg önzetlenség, meg másért élés, és ennek rendkívül finom, hosszú folyamata van, amit ezt meg lehet tanulni. Szóval a Biblia bennünket próbál ösztönözni, tanítani arra, hogy vigyázzunk, értékeljük nagyra, tulajdonképpen azért a hetedik parancsolat, a házasságtörés parancsolatának a védelme ez, mert minden olyan helyzettel, amivel a jövendő igazit megsértjük, az házasságtörés. Vagy nem Isten törvénye szerint módon járunk el, nagyon sokat ír a paráznaság kérdéséről a Biblia, Mózes törvényeiben, hogyha valaki hajadonnal hál, hogyha nem megfelelő személlyel együtt, hogyha házasság előtt, és itt tovább, ezeket mind érdemes végig gondolni. Most is fiatalokkal, hogy úgy mondjam, vadabb fiatalok közé bementünk, és kérdezgettük őket, hogy élettársi kapcsolat, hogyan kipróbálni a másikat, hogy alkalmas-e, vagy nem alkalmas, és mondták, kérdezgettük, és egyszerűen feltettük az elemi kérdéseket, jól mondom, akkor gyerekek, felteszem a kérdést, tudtok-e olyan fogamzásgátló módszert, ami biztos, és nem károsítja az ember szervezetet? Hát nem tudunk. Tehát akkor, ha elkezdtek szexuális életet élni, akkor a következmény mi lehet? Nagy valószínűséggel megfogan a gyerek, ugye? És nagy valószínűséggel meg is fogan. Mert az abortuszok 50-60-70%-a az megfogan terhességből fakad. Hát akkor mondod, hogyha te elkezdesz valakivel szexuális életet élni, akármikor, akkor már tudhatod, hogy lehetőség szerint. És pont a fiatalok, akik tapasztalatlanok, akik nem tanulták még meg az, hogy hogyan lehet esetleg vigyázni jobban, szeretettel a másikra, vagy pont ők a nagy szenvedély hevében megteszik, és hogyha egy ember, egy másik ember életét elveszi, hát azért az, hát nem tudom, lehet sokféleképpen nevezni, ugye? Egészségügyi küretnek is, meg nem tudom, sok mindennek lehet nevezni, de az egy emberölés. Hát a Néma Sikolt című film az elmondja, hogy mutatja, látjuk a szemünkkel, hogy egy kis magzat, aki még csak ugye, csak egy magzat, közeledik az a fogó, és ő menekül. Hát érzi, hogy veszélyben van. Hát az emberölés. És bár nem Dávid ölte meg Uriást, hanem Joáb fegyvere által, és nem Joáb, hanem csak ő mondta, hogy menjetek Uriás előtt, de fussatok el mögüle. És egy ember egy hadsereggel szemben, ugye nem nagy esélye van, megölték. Joáb ugyanúgy vétkezett gyilkosságban, mint Dávid. És ezért mondta, hogy Uriást fegyver élivel ölted meg. Tehát Dávid nem ott volt a csatatéren. Az a férfi is, aki abortuszhoz társadt, ő is gyilkos az Isten szemében. Ezek nagyon nagy kérdések. Ezt is meg lehet bánni, Dávid is megbánta, meg lehet térni. De a következményei kitörölhetetlenek. Tehát ezért beszél erről a Biblia, és ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a mai világban azt mondta például Jézus Krisztus, hogy a Noé napjaihoz hasonló idők lesznek, és majd mindjárt rátérek arra a témára, hogy a felemás iga, vagy a nem hozzátartozó asszony hogyan döntötte romlásba az egész emberiséget. És hogyan fog ez kifutni a végidőben, Jézus második eljövetel előtt a maga teljességéig, és hova fog ez vezetni? És itt nem csak arról van szó, hogy milyen nőtársat válasszon magának valaki, hanem viszont is. Férfi, az új szövetségben már nincs ilyen, hogy csak nő, hanem nincs se gazdag, se szegény, se szolga, se úr, se görög, se zsidó, se férfi, se nő, mondja a Galata levélben Pál apostol, hanem mindenki egyenlő Isten szemében. És azt mondja ottan, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. De arra majd később szólnék, még előtte néhány olyan igét felidéznék, csak olyan érdekességként, egy picit talán humorként és levezetésként is, amit a Biblia megtesz, kimond azokkal az asszonyokkal kapcsolatban, akik hát nehezen elviselhetők egy férfi számára. 21. fejezet, 19. verse, jobb lakozni a pusztának földjén, mint a feddődő és haragos asszonya. 21. fejezet, 9. verse, jobb a tetőnek ormán lakni, mint a háborgó asszonya a közös házban. A tető, ugye az orom, azt tudjuk, az a él ott. Nem könnyű ott tartózkodni, de azt mondja, még ott is jobb, mint egy háborgó asszonya. A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés és a morgó asszony ember hasonlóak. 27. fejezet, 15. verse. A 19. fejezet 13. verse, romlása az ő atyának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés az asszonynak zsémbelődése. Ez egy pozitív dolgot is, hagy említsek. Tehát a derékasszony koronája az ő férjének, 12. fejezet 3. verse, de mint az ő csontjaiban való rothadás olyan a megszégyenítő. Tehát ugye ilyen kifejezések, hogy zsémbelődés, haragos, feddődő, megszégyenítő. Egy férfi számára ezek rendkívül taszító vonások, hogyha ilyen a felesége vagy az asszony, mert tényleg így mondja, hogy szinte megemészti az életét. Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud. Ugye itt jelképezi a bölcsességet, az okos asszonya jelképezi, a balgaságot pedig a fecsegővel. 9. fejezet 13. verse. És arra a nagy törvényszerűségre utal, amit a nő és a férfi szerepeknél egy-két évvel ezelőtt erről beszéltünk, hogy teljesen más az alkata a nőnek meg a férfinak, és a női lélek valahogy sokkal jobban tudja megosztani a gondolatait, hogyha a beszédben, mint egy férfi. A férfiak többet hallgatnak általában, persze van kivétel is, de általában ez így van, és ez elcsúszhat. Tehát itt a Biblia arra hívja fel a figyelmet, hogy vigyázzunk, vigyázzanak asszonytársak, ugye arra, hogy a beszéd mértéke. A 10. fejezet 19. verse azt mondja, a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. A bölcs asszony építi a maga házad, a bolond pedig önkezével rontja le azt. 14. fejezet első verse. Tehát sok ilyen érdekes igehely található a Bibliában, amelyeket persze lehet humorra is venni, mint ahogy épp most voltunk egy házaspárnál Baján, és hát ott is, ahogy a férfi humorosan mondta a feleségének, ugye lehet vele sérteni, de lehet humorosan feloldani esetleg egy helyzetet, de hát benne vannak a Bibliában ezek az igék, érdemes rajtuk elgondolkodni, hogy a férfinek is megvan a maga baja, ugye maga problémája, beszél a Biblia arról, hogy keserüket, hogy uralkodni akar az asszonyon, hogy nem gyengéd és nem értelmes módon lakozik együtt vele, és az erejével, érzéketlenségével bántja az asszonyt, és nem segíti őt, és elkülönül. Tehát mindenkinek megvan a maga problémája, és nagyon sok férfi nem akar vezető lenni, pedig a Biblia azt mondja, hogy egy asszonynak az biztonságot ad, ha a férfié támaszkodhat és vezető lehet. Tehát ismétlem, amikor a női szerepekről beszéltünk és a férfi szerepekről, sokkal több problémát említettünk a férfiaknál, csak azért mondom, hogy nehogy azt mondja, kedves hölgyek, hogy most itt most kipécéztük önöket és most bántani akarjuk, de mind a két nem léte és élete veszélyes. Nagyon terhelt a természet miatt, a bűnnel fertőzött természet miatt. Tehát ha ezeket tudatosítjuk, akkor küzdhetünk is ellene tudatosan. Hát hagyd térjek rá a következő fejezetre a témának, mégpedig a felemásiga kérdésére. A felemásiga azt jelenti a Bibliában, hogy ugye itt le is rajzoltam, egy ilyen tanulmányt készítettem erről, hogy egy iga hogy néz ki a magyar értelmező szótár szerint, és hát ilyen egyenlő elosztása van, és ugye épp két ökröt mutat, hogy az igába be vannak fogva, és hogyan húzzák a terhet, hogyan oszlik el a terhet. Megvan minden egyes részletnek a maga szerepe, nem kívánom most elmondani. Nagyon érdekes különben, hogy az egyszerű paraszti hétköznapi gyakorlat hogyan fejlesztette ki az igát magát, és hogy milyen értelmes szerszám. és milyen jól használható, és ezzel a felemás iga képpel próbálja érzékeltetni a Biblia, hogy, teljesen alaktalan, formátlan és mozgás szempontjából, teherviselés szempontjából idomtalan dolog, hogyha valaki felemás igába kerül. Tehát, hogy más teher, más elosztás, más méret, és minden szempontból elhúzza másiktól. Állandóan csak egymást gyötrésével tudnak menni tovább, pontosan menni se tudnak, csak mindig valamelyik a másnak fájdalmat okoz, minden mozdulatával. Hát ez a felemás iga, és ez nem mindig jön ki első látásra, mert a bibliai példák azt mutatják, hogy rendkívül nagy csapda van itt elrejtve. Mert első látásra színmézet csepeg az idegen asszonyajka, ugye? Első látásra édes a tekintete, meg a szemöldökei megnyerőek, és vonzó, és amikor Sámson beleesett ebbe a csapdába, akkor azt olvasjuk, hogy a szülei mondták neki, de hát fiam, hát az Isten mondta, hogy csak az izraelita lányok közül vegyél magadnak feleséget, mert ugye pontosan azért különült el Ábrahám a pogányoktól, akik bálványimádók voltak, a legszörnyűségesebb fertelmességgel éltek minden téren, szexuális téren, bálványimádásban merültek, stb., hogy valami tisztaság maradjon meg, ne keveredjenek össze. És ezért mondta Manoak a fiának, Sámsonnak, hogy hát fiam, hát nincs lány, Izrael lányai közül szép lány, akit magadhoz vehetnél, és erre azt mondta Sámson, ő tetszik nekem. Ő tetszik nekem. Ő kedves az én szemeimnek. Ugye, mondjuk kifejezi a szemeimnek. De hát van ennek van szíve is, meg van értelme is. Ugye? És hát azokat is azok is mérlegelnek, és pont ezért a párválasztásnál, mint ahogy tehát olyan téma ez, ami nagyon elgondolkodtató, hogy honnan indul, és hova vezet. A legelső dolog, amit szeretnék megemlíteni, Mózes első könyvében található, az özönvíz okaként jelöli meg a Biblia azt, hogy a káiniták és a sétiták összeházasodtak. Így írja a Biblia, hogy az Istennek fiai, vagyis az Isten útján járók, az emberek leányaival, vagyis az emberi önző törvények szerint élőkkel összeházasodtak. És ez vezetett el az özönvízig egy totális emberi katasztrófához. És Jézus Krisztus ezt a példát említette meg, hogy Noé napjaihoz lesz hasonló az ő eljövetele, amikor az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, és nem vesznek észre semmit. És ebben mi volt a probléma? Hagy idézek a Pátriárkák és Proféták című többször ajánlott könyvünkből, Ellen Goodwight írásából, nagyon találóan összefoglalja a dolog lényegét. Én úgy érzem, a gyökereknél jól tudni, hogy mi is történt itt, és aztán ez hova vezet. A két osztály egy ideig külön maradt. Káin családja első településéktől elszéledve szétszóródott azon a síkságon és völgyekben, amelyeket már Sét gyermekei laktak. Az utóbbiak, hogy elmeneküljenek a káiniták szennyező befolyásától, a hegyekbe húzódtak és ott telepedtek le. Amíg ez az elkülönültség tartott, Isten tiszteletük megőrizte tisztaságát. De az idő múlásával lassanként arra merészkedtek, hogy összekeveredjenek a völgyek lakóival. Ez a társulás a legrosszabb következményekkel járt. És látták az Istennek fiai, az emberek leányait, hogy szépek azok. Sét gyermekeit lebilincselte a Káin utódaitól született lányok szépsége, és velük kötött házasságukkal megharagították az Urat. Isten számos hívő gyermekét bűnre csábították az őket állandóan kísértő hatások, és különleges szent jellegük eltorzult. Összekeveredtek az erkölcsileg romlott emberekkel, lelkületük és cselekedetük az övékhez hasonult. Nem vették figyelembe a hetedik parancsolatot, és vettek maguknak feleségeket mind azok közül, akiket megkedveltek. Sét gyermekei a Káin útján indultak el. Világi jólétre és élvezetekre összpontosították figyelmüket, és mellőzték az Úr parancsolatait. Nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák. Okoskodásaiban hiába volókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra. A bűn halálos lepraként terjedt szét az egész földön. Innen indult az egész esemény. Összekeveredtek. Amíg elkülönülten éltek, addig tudták őrizni a tiszta Isten tiszteletet. Látták tisztán, hogy Istennek mi a törvénye. De amikor összekeveredtek, akkor minden összekeveredett. A felemás lett. Zavarodott lett. Így is, úgy is. Nem tudták pontosan, mi a mérték. És honnan indult? Mert szépnek látták a leányaikat. Innen indult. Tehát egy érzéki csata. Aztán mehetünk tovább. Ábrahám történetén olvashatunk egy esetről, amikor Ábrahám egy egyiptomi szolgáló leány, pontosabban már a felesége Sára alkalmazott egy egyiptomi szolgáló leány, és mivel nem volt gyermeke, ezért gondolta, hogy majd az Úr ígérete valahogy úgy teljesül, hogy ő is egy kicsit hozzásegíti. És ezért elvette Sára tanácsára Hágárt, az egyiptomi szolgálót. Az eredmény mi lett? Megszületett Izmael, az izmaeliták őse, az arabok őse. Zsidó-arab konfliktus, csak úgy pillanatra felvillantom. És ez az Izmael állandóan, pontosabban Hágár gyötörte Sárát. És aztán közben az Úr is beváltotta ígéretét, hogy nem az emberi eszköz által lesz az ő kiválasztott magja, hanem megszületett Izsák. És Izsáki kezdett felnövekedni, Izmael vadember volt, és állandóan gyötörte Izsákot. Háborúság. Gyerekek között, és háborúság az asszonyok között. Ez odáig fajult, hogy már pokol volt az élet. És egyszer csak Sára azt mondta, hogy küld el ezt az asszonyt, mert nem bírok együtt élni veled. Így. És Ábrahám megkérdezte az Urat, és az Ur azt mondta, hogy küld el Hágárt. Rengetegen megfestették ezt, ugye Hágár elűzése címmel ezt a témát. El kellett űznie. De Isten gondoskodott róla is, és életben maradtak, mert egy nehéz helyzet után a válságon túlestek, életben maradtak, és Izmael lett az őse az izmaelitáknak. Arab-zsidó konfliktus. Megmondta, akit szültél, mondta az Úr neki, mindenki ellene lesz, mindenki ellen lesz, és ellene mindenek. Egy felemásigából jött létre az arab-zsidó konfliktus. Bocsánat, hogy csak azért mondom, hogy a gyökér milyen kis egyszerű dolog, ugye? Van semmit mondanak tűnik, ó, hát ilyen már megesett a világ történelme, valóban megesett. Egyszer egy özönvíz lett az eredmény, ugye? Egyszer meg egy ilyen eredmény lett. Sok történetet idézhetnék fel a Bibliából, nem megyek ezeken végig. Talán itt az Isten rendelését is halljuk meg. Mózes második könyve 23. fejezetében, a 32. 33. versben olvashatjuk. Ne kösd szövetséget idegenekkel, se az ő isteneikkel. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnben ejtsenek téged ellenem. Mert ha az ő isteneiket szolgálod, vesztedre lesz az néked. Isten védeni akarta a népét, és mai napig is így van ez. Az, aki hisz Istenben, az, aki elfogadja az ő írását kinyilatkoztatásként, az meggondolja, hogy mit tesz. Nem azért, mert valamit rosszat akar az Isten, hanem mert védeni akarja. És akkor megyünk tovább, a 5 Mózes 7.1.4-ben olvashatjuk. Ne kös velük szövetséget, sógorságot se szerez ő velük, a leányodat se add az ő fiúknak, és az ő leányukat se vegyed a te fiaidnak, mert elpártoltatja a te fiaidat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak, és felgerjed az Úrnak haragja rejátok, és hamar kipusztít titeket. Ugye, amikor vándoroltak be a pusztából a Kánaán földjére, akkor mondta ezt Isten, hogy ne kös velük szövetséget. Ne legyetek hitetlenekkel fele másigában. Nem tartotta be Izrael népe. Nem tudta megállni. Vonzóak voltak. Azok a lányok. És viszont nők számára azok a férfiak. És az eredmény mi lett? Babiloni fogság. Izrael elpusztulása 722, 586 Izrael elpusztulása. Nem, mint a Júda elpusztulása. Babiloni fogság. Sok történet közül, talán még egyet, hogy villanásszerűen megemlítek, amikor a pusztában vándoroltak, akkor Bálám proféta volt az a személy, aki rábírta a népet arra, hogy a moábitákkal, a moábita lányokkal paráználkodjanak, hogy elveszítsék az Isten erejét. Ezt a nép megtette, elment az áldozataikra, szolgáltak az Istenüknek és paráználkodtak, és az eredmény pedig az lett, hogy 24 ezer ember halt meg. Salamon, akinek a példabeszédek könyvéből idézek, aki olyan jól tudja ezt, honnan tudja ő ezt ilyen jól, hogy 50 versben leírja, mert ő is beleesett ebbe a csapdába. Hatalmas nagy csapdába esett bele, mégpedig abba, így olvasom a Bibliából, Királyok első könyve, 11. fejezet, első két verse. Salamon király pedig megszeretett sok idegen asszonyt, mégpedig a fáraó leányán kívül a moábiták, az ammoniták, az edomiták, a szidonbeliek és hitteusok leányait. Olyan népek közül, akik felül azt mondotta az Úr az Izrael fiainak, ne menjetek hozzájuk, és őket se engedjétek magatokhoz jönni. Bizonyára az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szeretettel. Salamon. És már volt 60-70 felesége, amikor megismerte Szulamitot. És akkor mit mond? Egyetlen. Az én egyetlenem, egy az én galambom, egy az én tökéletesen. És akkor döbbent rá, hogy elvétett valamit. Ez ugyan nincsen benne a Bibliában, de a zsidó írásokban, a Talmudban van erről megjegyzés, nem tudom mennyiben igaz vagy nem, de elképzelhető. Hát ha valaki számára az egyetlen megvan, akkor utána még szeretne másik, harmadik, negyedik, ötödik asszonnyal együtt lenni? Betöltötte a szívét. Ezért mondja a énekek énekében, berekesztett kert. Nincs több. Ő az én egyetlenem. Hát ezt a többi asszony látta. És a feljegyzések szerint, mondom, ez nem a Bibliában van, de elképzelhető, megmérgezték Szulamit. És Salamon elveszítette az egyetlen egyet. Miért? Az idegen asszonyok miatt. Hát nincs ez a fantázia, amivel számba lehetne venni, hogy hol, kinek, hogy van eredve a csapda. Amire azt hiszi, hogy hát az én esetem kivétel. Nincs kivétel. Ezért mondja a példabeszédek, mert ő maga Salamon nem marad büntetlen. Valahol el van rejtve egy csapás, amit önmagának készít elő, csak nem tudni hogyan. Sátán olyan fondorlatosan ejti a tőrét és a csapdát az ember lábára, hogy nem tudja, hogy mi az eredmény, mert azt hiszi, hogy jó lesz. Nem lesz jó. Hagyj idézzek még egy igét. Figyeljük meg, mit ír Salamonról, Királyok első könyve, 11. fejezet első versétől. És gonosz cselekedett Salamon az Úr szemei előtt, mert Salamon követte az Astoretet, a sidonbeliek istenét, Milkomot, az ammoniták utálatos bálványát, épített Salamon templomot Kámosnak, a moábiták utálatos bálványának a hegyen, amely Jeruzsálem ellenében van, és Moloknak, az Ammon fiainak utálatos bálványának, és ekképpen cselekedett Salamon mind az ő idegen feleségeivel, akik az ő isteneiknek tömjéneztek és áldoztak. Megharagudék azért az Úr Salamonra, mondta azért az Úr Salamonnak, miután ez történt veled, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én rendeléseimet, amelyeket parancsoltam néked, elszakasztván elszakasztom tőled az országot, és adom a te szolgádnak. Ekkor vált ketté Izrael, és ekkor lett belőle Júda és Izrael. Salamon olyan mélypontra jutott, hogy tulajdonképpen teljesen elveszítette az életkedvét, az öngyilkosság szélére jutott, egy totális depresszióba esett, és úgy érezte, hogy az egész életének semmi értelme. Ki is mondja a Prédikátor könyvében, minden hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. Mindent megpróbáltam, kertet vettem, építettem, palotákat, asszonyokat vettem, kutatást adtam, növényeket ültettem, minden tudományt kutattam, és mindez a lélek gyötrelme, és semmi értelme az egésznek. Hát ugye ki beszél így? Elveszítette az élet igenlését, és miért? Mert ilyen úton jár. És a halála előtt nem sokkal, miután az országát tönkretette, miután az Istennel kötött szövetségét felbontotta, miután a saját szívét és a házasságát tönkretette, elveszítette az egyetlen szerelmét, miután az összes kipróbált útja mind dugába dőlt, megtért. Megtért, és megbánta az ő dolgát, és Isten megmentette őt, de hogyan? Ilyen ára lett az ő törvényszegésének. Tehát az emberi út ide vezet. És honnan indul? A nagy bölcs Salamon is bejárta ezt az utat. Úgyhogy nem olyan embertől halljuk ezeket a szavat, aki azt mondja, hát neki könnyű volt, ő király volt, ő neki pénze volt, ő megtehette, megtette. És az eredmény? Elveszítette. Elveszítette a lelke békéjét, és Istenét elveszítette. És amikor megtért Isten, és visszatért hozzá. külön történet, Akháb és Jézabel története, félelmetes történet. Talán még egy villanásnyi időig megemlítem Esdrás és Nehémiás esetét, amit a könyveiben olvashatunk, hogy amikor visszajöttek a babiloni fogságból az izraeliták, az összes tanulságot értették és tudták, hogy mi történt a népükkel. Még Sámson esetét is említettem, ugye, aki a Delilla történetével nagyon ismert, nem kívánok most belemenni. Visszajön Nehémiás a néphez, és mit lát? Hogy az izraeliták sokasága kit vesz feleségül? Pogány körülötte lévő népeket vesznek feleségül. Hát Nehémiás nem tudod, mit tegyen. Hát annyira felháborodott a lelke, és mondta, hogy most ugyanazt a gonoszságot követitek el, és idézi, amit Salamon követett el, és most ugyanazt teszitek Isten ellen, hogy idegen asszonyokat vesztek feleségül. Hát megbolondultatok? Hát ennyit ér a ti eszetek? Hát nem látjátok az 1500 év történelem kudarcát? A sétitáktól, kányitáktól indult Ábrahámon keresztül a Baal-peori lázadás, a sok-sok történet, hát nem tanított meg benneteket, hogy mit tesztek ti, megint ugyanabba a csapdába estek. És így olvasom azt, hogy Nehémiás elűzte az idegen asszonyokat, felolvasta nekik az Isten törvényét, nagyon komoly előkészületeket gyakorolt, böjtölt, imádkozott, hogy az Isten törvényét élvényre juttassa, és beszélt velük, személyesen mindenkit megkeresett, beszélt komolyan a törvénysértőkkel, és megértette vele, hogy eltávoztak Istentől. És olyan mély bánat ébredt a nép szívében, hogy megfogadták, hogy elbocsátják az asszonyokat. De ugye ez is milyen fájdalmas dolog lehetett. El kell bocsátani. Egy családot széttörni. Aki pedig nem bocsátotta el, azt elkülönítették Izraelből. Hogy úgy mondjam, kirekesztették. Ezek a kirekesztett, megsértett emberek, akik nem voltak hajlandók választani, ezek építették fel a Samáriában a garizimi templomot, ellentétben a jeruzsálemi templommal, ő belül lettek a samaritánosok, a zsidó-samaritános ellentét. Jézus korában nézzük meg. Nagyon érdekes, mert ez a bizonyos Proféták és királyok című könyv Ellen Goodwight-tól a Reformáció című fejezetében összefoglalja a Bibliának azt a nagy tanítását, amire mindjárt rátérek, hogy ezek az események, amik ott történtek Nehémiás korában, egy nagy előkép jelleggel bírnak, mégpedig a végidőre nézve. Így idézem, az a helyreállítási munka és reformáció, amelyet a hazatért foglyok Zorobábel, Esdrás és Nehémiás vezetésével végeztek, a lelki helyreállításnak olyan példáját tárják elénk, amit a föld történelmének záró napjaiban kell véghez vinni. Mármint Isten népe körében. Tehát elgondolkodtató dolgok ezek. Új szövetséghez térjünk át, egyetlen egy igét szeretnék csak felidézni. A Korintusi második levél 6. fejezetében olvashatjuk a következőket, mint egy összefoglalásként az eddigieknek. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van az igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel, és mi egyessége Krisztusnak Béliállal, ugye Béliáll a sátán jelképe, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez, vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal, mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint azt mondotta Isten, lakozom bennük és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illesetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Tehát egy nagy konklúzióként, végeredményként kimondja a Biblia, hogy aki szeretne helyesen élni, az ne, értsük jól, amit mondok, az nem maga válassza ki a társát, hanem adja át Istennek, és engedje meg, hogy Isten adjon neki segítő társat, hozzáillőt. Ami persze nem azt jelenti, hogy nem dönthet felőle, hogy nem dönthet, hogy ne dönthetne. De az Isten megmondja, hogy ki az, akit segítő társként ad, az, aki nem fele másikában van, akivel a hite közös, akivel a gondolkodás módja közös, az Isten iránti szeretete közös, olyan társat válaszol magának. és aki nem csak a tetszik nekem, meg kedves a szemeimnek elvek alapján ítél meg, hanem gondolkodik, a szellemi kapcsolatunkban tudunk-e beszélgetni, tudunk-e kommunikálni, értelmesen rendezni dolgainkat a szíve, hogy vonzódom-e hozzá, hogy tényleg, mint egy férfinek egy nő és egy nőnek egy férfi, hogy testileg is vonzó-e, hogy a gondolkodás módja olyan, hogyha majd konfliktusok lesznek, ha nehézségek lesznek, ha megbántások és megbántottságok lesznek, akkor majd le tudják rendezni, mert egy az Istenük, és tudják jól, hogy meg kell bocsátani. Ez parancsa Krisztusnak. Meg kell bocsátanatok. Aki pedig nem hívő, az nem tud megbocsátani, mert nem ismeri Krisztust. És ha nem tud megbocsátani, benne marad a harag, a bűn, a sértettség, és már megint, te mindig, 2 éve is, 5 éve is, 10 éve is, 30 éve is ilyen vagy, és egyszer vagy elválnak, vagy pokol lesz az életük. Ugye? Akik megbocsátanak, nem állandóan a múltnak a felhánytorgatásában élnek, hanem mernek bátran új lapot kezdeni, mert Isten is így kezd új lapot, mert meg tud bocsátani. Tehát ilyen nagy kérdések vetődnek fel, de még mindig tovább mehetünk, még mindig van újabb kérdés, mert ezeket a példákat, hogy idegen asszony, és ezt a kifejezést, hogy paráználkodás, meg felemásiga, a Biblia még használja más témákra is, de mind ugyanabból a törvényszerűségből kiindulva. Az idegen asszony az idegen egyházak. A parázna asszony a parázna egyház, aki idegen eszmékkel, hatalmakkal szövetségre lép. Ami idegen tőle, aki a világ barátja akar lenni, mondja a Biblia, Isten ellensége lesz. A parázna férfiak, Jakab apostol levelében olvashatjuk, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz, Jakab apostol levele, 4. fejezet, 4. verse. Örök kísértése az egyháznak, az asszonynak, mert az asszony jelképe az egyház. Pontosan egyház jelképe az asszony. Örök kísértése az egyháznak, nézzük végig az Ószövetséget és az Új Szövetséget, a korokat, hogy világi elemekkel, világi hatalmakkal szövetséget kössön. Nézzük meg az Ószövetségben. Állandóan az volt az ószövetségi izraelitáknak a kísértésük, hogy ha támadott az egyiptomi, akkor szövetséget kötöttek az asszírokkal. Ha az asszír támadott, akkor az egyiptomiokhoz mentek szövetséget. Az Úr pedig azt mondta, hát nincs Izraelnek istene? Hát idegenekhez kell menni? Hát én nem tudlak benneteket megszabadítani? Miért paráználkodsz Asszíriával? Miért paráználkodsz Egyiptommal? Ugye érezzük a kifejezést, szövetséget kötsz velük. Hát van is Izraelnek istene? Hozzám gyere! És be is mutatta Isten sokszor, hogy azok a királyok, például Ezékiás, aki nem idegen hatalomhoz ment segítségét, hanem az Úrhoz, Isten megsegítette és megmentette. Úgyhogy a fegyverüket fel se kellett emelni. Tehát nagyon nagy tanítások vannak itt elrejtve. A parázna asszony, parázna egyház, Új Szövetségben pedig nézzük meg, Nagy Konstantin óta, 313 óta a Új Szövetségben állandó kísértése az egyháznak az Új Szövetségben, hogy a világi elemekkel szövetkezzen. Cezaropapizmus. Pápaság és világi hatalmak egyesülése és keveredése és hatalmi harcok, és a mai napig, hagyd ne beszéljek az Európa Unióról, alkotmánymódosítás, nagy harca, hogy Isten neve bent legyen a világok nagy szövetségének, konglomerátumában, az ökumenizmus nagy kérdése, a politikai ünnepek és az egyházi ünnepek összemosása kérdése, hogy állam ad egyházi célra pénzt, hitelvi dolgokat pénzzel, nem tudom, ezt meg kell érezni, mert a Bibliának ez egy nagy tanítása, hogy az egyháznak nincs szüksége államra. Az amerikai alkotmány, amikor létrejött, akkor az első alaptétel volt, és a mai napig így van, hogy az egyház és az állam külön választás. A kommunista rendszerben nagyon jól tudják, akik ebben érdekeltek voltak, jó magam is, hogy az állami egyházügyi hivatal folyamatosan dirigált, beleszólt az egyház dolgaiba. És az egyházból beépített embereket az állami gépezetbe, és beépített emberekkel manipulált. Békepap mozgalom, nem akarok belemenni ilyen kérdésekbe. És örök kísértés, és amikor jött a szabadság ideje, hogy úgy mondjam, Hát akik ezt tudják jól és ismerik a történelmet, akkor végre azt mondja, végre eljött a szabadság ideje, hogy végre különválhat az állam és az egyház. És pont nem ez történt. És még inkább szövődik össze, még inkább minden magyar állampolgárt érintő módon, ugye adófizetés és egyéb 1% és más egyéb kérdések. Tehát nem múlt el a probléma, a kérdés, a probléma elevenben itt él. Jelenések könyve 17. fejezete ír erről, hogy tiszta asszony, szűz asszony, akinek szájában nincs áltonság, és nem fertőztette meg magát idegen eszmékkel, elemekkel. És a parázna asszony, ugye a szűz asszonyról és a tiszta asszonyról olvashatunk Jelenések könyve 14. fejezetében, és az ő szájuk, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, vagyis idegen asszonyokkal, nem paráználkodta, idegen szövetséggel, minden olyan elemmel, tanítással, szokással, hatalommal, pénzzel, világi dologgal, ami eltéríti Istentől. Mert például Nagy Konstantin azt mondta akkor, hogy rendben, lehet szabad vallásgyakorlás a kereszténységnek, én csak kérek egy-két dolgot. Nem a nagy dolog az. Hát ezt az ünnepet így kéne megünnepelni, ezt a naptárat így kéne átírni, a hetedik nap helyett nem úgy kellene ünnepelni, a tíz parancsolatnak ezt a kis részét meg kéne változtatni. Nem nagy dolog ez. És úgy gondolták akkor, hát tényleg nem nagy dolog ez. De mi az eredménye? Aki szeretne ebben mélyebben beletekinteni, nem tudom, hogy itt van ez a könyv, hogy Korszakok nyomában. Nem tudom, itt van? Igen. Ez bemutatja az eredményét. Tragikus az eredménye. Tragikus az eredménye. Ugye, Jeruzsálem, francia forradalom, Vatikán, ENSZ, UNESCO, Amerika. Tehát érdekes, hogy a mai napig is ezek a kérdések, hogy a legnagyobb vallási erők és a legnagyobb világi hatalmak hogy keresnek egymással a szövetséget. A szemünk előtt zajlódik a történelem, láthatjuk, nézhetjük, vagy leginkább a kulisszák mögött, csak akkor, amikor kirobbannak a nagy döntések és eredmények, akkor szemlélhetjük. A Jelenések 17. fejezete pedig a negatív oldalát mutatja be a dolognak. Azt mondja, hogy a nagy paráznának kárhoztatását jöjj és megmutatom néked, aki sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Öltözött pedig ez az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett vala aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld lak utálatosságainak anyja, és láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Később a 15. versben azt mondja, és mondta nékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. Itt az elme, amelyben van bölcsesség, 9. vers, a hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Eléggé megdöbbentő, nem? De hát erről ír a Biblia, nem lehet letagadni. Látjuk, hogy az események nem zárultak le. Az események mennek tovább. Egy érdekes gondolattal találkoztam a Ellen White írásai között, talán ezzel zárnám így az egész előadást. Az utolsó időben élünk, amikor a házasodás tárgya körüli téboly alkotja a Krisztus eljövetelének egyik jelét. Az emberek nem kérik ki Isten véleményét ezekben a dolgokban. Vallást, kötelességet és elvet áldoznak föl, csak hogy keresztül erőszakolják a megszenteletlen szív serkentéseit. Olyanok esetét tárták föl előttem, akik bár vallják, hogy hisznek az igazságban, mégis súlyos hibát követnek el, amikor hitetlenekkel házasodnak össze. azt teszi súlyos bűnné, hogy azt viszik túlzásba, ami megengedett, ami törvényes. Akik az igazságot vallják, amikor hitetlenekkel kötnek házasságot, akkor Isten akaratát tapossák. Elvesztek Krisztus számára. Százak áldozzák föl a Krisztust és a mennyet, mert megtéretlen személyekkel kötöttek házasságot. Lehetséges lenne, hogy Krisztus szeretete és közössége olyan kevéssé értékes számunkra, hogy jobban kedvelik a szegény halandók társaságát. Annyira kevésre becsülik a mennyet, hogy olyan valakiért képesek megkockáztatni a menny örömeit, akikben nem ér a szeretet a drága megváltó iránt. Most ez csak a házasságra vonatkozik, de jelképesen vonatkozik arról, amiről beszéltem. Aki Krisztus tanítványának nevezi magát, és közben megfertőzi magát idegen eszmékkel, idegen befolyásokkal, lehet az tévéből áradó, vagy újságból áradó, vagy pornográfiából áradó, vagy képek nézegetéséből való, vagy mit mondjak, ugye? Vagy könyvek olvasásából, hogy az elméjét mivel fertőzteti meg az ember, hogy a gondolkodás módjában mit enged be. És talán azért ilyen súlyos megítélése a házasság kérdésének, ben Isten azért ilyen súlyosan ítéli meg ezt a kérdést, mert a házasság az egy olyan dolog, amire az ember legalábbis egy igazán egészséges ember nem úgy gondol, hogy hát majd 4-5-szor elválok, most ez az első házasság. Az ember nem így gondol a házasságra, hanem úgy gondol, hogy hát egy életre szeretnék együtt élni valakivel segítő társként, és szeretném magamat oda kötelezni, és pont ennek az örömét és szépségét megérezni, hogy a hűségben mi kitartunk, és mi kötelezzük magunkat, és a örömökben és nehézségekben mi vállaljuk a nehézségeket, és nem azt mondjuk, hogy... És igen, létezhet olyan is, hogy az embernek felbuzdul a szíve egy másik nemű személy iránt, és hirtelen megkívánja lelkileg, fizikailag, de minek enged teret? Minek parancsol az eszével? Az akaratát hogy hajlítja? Milyen irányba mozgatja? Az elméjét mivel foglalkoztatja? Hogy le tud-e borulni, és azt mondja, Uram, nem akarom, kívánom, de nem akarom. Segíts, mert nincs saját erőm. És Isten segít. Dávid nem vívta meg ezt a küzdelmet, ezért lett ez az eredménye annak, amit tett. De amikor megvívta, mert volt más eset is, akkor győzött. És mondhatnék olyan biblia történeteket, akik győztek, akik tiszták maradtak, József története. Az egyiptomi nő kitárta a kegyeit, és azt mondta, jöjj és hálj velem, a férjem elment. És József azt mondta, hogy tehetnék ilyen gonoszságot Isten ellen és a férjed ellen. Ez azt, hogy megsértődött, megvádolta a parázsasággal és a köpenyével, elragadta és azt mondta, hogy megerőszakolt és az egész házanépet felverte. Igen, de József börtönbe került. Látszólag vesztes lett. De utána börtönből Isten kiszabadította, és az egyiptomi fáraó után az első ember lett, és még 80 évig élt. És egész Izrael népét megmenthette. Nem romlásba döntötte, mint Salamon, hanem József megmentette, hazát adott nekik. Tehát mindenes, a Bibliában azért érdekes, hogy nincs olyan eset, ami a felemás iga vagy az idegen asszony kérdésében pozitív végkicsengésű lenne. Nincs ilyen eset. Salamonnak még a felesége, aki fáraó leánya volt, feleségül vette, és megtért. Megtért Izrael Istenéhez. Azt mondják, íme egy pozitív eset, tévedek. De ez az eset adott neki bátorítás, hogy újabb nőket vegyen feleségül, és lett neki 1000 felesége. És lett az, amit elmondtam. Tehát azt hiszi az ember, hogy bölcs, közben a bölcsességtől távol van, mert nem az Isten szavára figyel. Tehát ebben a világban, amiben élünk, azt mondja a Biblia, amit végidőnek is nevez, a bibliai proféciákat nézzük, bizony a felemásig a politikával való viszonyt, a világi hatásokkal való viszonyt, a házasságot érinti, a pénzkérdés érinti, a más vallásokhoz való viszonyt érinti. Érinti mindazt, ami krisztusi, és ami Krisztustól idegen. És ezért túlnő a téma, bocsánat, az idegen asszony kérdésén, ugye? Ez sokkal nagyobb téma ez, de hát azért villantottam fel ezeket a kérdéseket, hogy lássuk, hogy ez egy gazdag, nagy témakör, és ezen van mit gondolkodni, és van minek utána nézni.